nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kegyelem legyen néktek, és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltárunk első két verszakát fennállva. A 89. Zsoltárunk így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és mai Isten tiszteletünk az Isten dicsőítésén, az ige hirdetésén és annak megélésén túl örömteli alkalom, hiszen a keresztség szentségét is kiszolgáltatjuk, erre készülve a 329. dicséret második verszakát énekeljük, és ez alatt fog ide a szülők és keresztszülők megkeresztelt kijönni a 329. dicséretünk. Gyönyörű második verszaka így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Gyertek, testvéreim, hallgassuk meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Feltámadása után, mennybe menetele előtt, így szólt tanítványaihoz, amint megírva található a Máté írása szerinti evangéliumban, a 28. részben, 18-20. Versig terjedő szakaszában, eképpen, és hozzájuk ment Jézus, és ezt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy másik igét is szeretnék hozzáfűzni és szívetekre helyezni, Ézsaiás próféta könyvéből, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A gyülekezet foglalja el helyét, kivéve a boldog családot. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves Olimpia, szeretettel köszöntünk itt, kint a gyülekezet színe előtt. Talán tudod, egy mese általában esküvővel végződik, ahol elhangzik, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Amikor a kedves mesebeli királylánnyal, vagy éppen mással megismerkedünk, ritkán látunk bele, hogy milyen is lehet utána a közös boldog élete az esküvő után, pedig biztos az is sok izgalmat rejthet. Nos, ez a nap egy közös életnek a fontos állomása, nem az esküvőd még, de Isten és a te kapcsolatodban egy fontos állomás. Ebbe a jövendőbeli életbe beletekinthetünk az igével, amely előre elárulja, hogy mi is vár rád, mégpedig az, hogy Isten minden helyzetben hűséges lesz hozzád, és azt kérjük, azt kívánjuk, hogy te is így legyél hűséges Jézus Krisztushoz. Ebben viszont nem leszel egyedül, hiszen nem véletlen az a szép szokás, amit most is látunk, hogy kik is értek ide, a szüleid, keresztszüleid, mert ők is ott lesznek veled, ők is kísérnek, segítenek neked, ahogy eddig is annyi mindenben óvtak, védtek, egy szóval szerettek. Isten hűséges lesz hozzád, ahogy eddig is körbevett az ő szeretetével. És amikor ezzel a kereszteléssel kicsit igent is mondunk valamire, tudom arra, hogy igen, tudom Istenem, hogy eddig is mellettem voltál, ahogy a víz a fejedre kerül majd, és érzed, hogy lecsordogál, úgy érezzük az érintését, szeretetét az Istenünknek. Hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetsége nem inog meg. Akármilyen nehézségbe, szomorúságba is kerülj, akármennyi öröm és vidámság ér az életedben, tudjad, hogy Isten mindig melletted lesz. Innentől hozzá is tartozol. Ha megkérdezik, ki az apukád, akkor tudsz oldalra mutatni, ki az anyukád, akkor egy kicsit messzebbre, akkor oda. Ha megkérdezik, hogy ki az Istened, akkor föl tudsz mutatni az égre. Az égre, mert Isten veled lesz, ahogy elkísért, segített eddig is szüleidnek. Hegyek megszűhetnek, halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, mondja könyörülő Urad. A mai nap az ajándékok ünnepe is. Egyrészről ajándékba kapod mostantól keresztszüleidet, és ahogy beszélgettem velük, te biztos jobban ismered őket, annyit megsugok, hogy elég jó ajándékok lesznek szerintem számodra. Ajándékba kapod Isten hűségét, szeretetét, és mondjuk ki barátságát is Isten barátjává fogad. És azért ajándék napja a mai nap, a mai keresztelő, mert szüleid, keresztszüleid megállnak itt az úrasztal előtt, és kimondják, hogy te is ajándék vagy az ő számukra. Aztán ajándék vagy, hogy kicsit magam felé is tekintsek, az iskolánk számára is, hiszen te vagy az első, aki a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tanulói közül már oda járt gyermekként, részesül a keresztség szentségébe. Végül utoljára nagy örömünk keresztényeknek, az Anyaszentegyháznak, hogy ajándékba kapunk téged, mikor a mi csapatunkba fogsz tartozni. Szeretettel köszöntünk, érezd magad mindig jól a gyülekezetben, az egyház közösségében, de leginkább érezd mindig jól magadat az Isten közösségében, akinek hozzád való hűsége nem szűrik meg, és békességének szövetsége nem inog meg. Így legyen. Amen. Most testvéreim, a keresztelésre készülve valljuk meg együtt közösen keresztény hitünket, és fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, két kérdést szeretnék intézni hozzátok, amelyre feleljetek nyitott szívvel, őszinte lélekkel, hangos szóval együtt. Először is akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk, ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Szent fogadalmunk és ígéretünk után a keresztelés előtt hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért az alkalomért, hálásak vagyunk, hogy láthatjuk, érezhetjük lelked munkáját. Így imádkozunk, hogy áld meg olimpiát, légy vele mindig, ahogy ígéred, ahogy mondod is. Így kérünk, hogy légy jelen a keresztelés alkalmával, szent lelked által. Fiad nevében kérünk. Amen. Olimpia, keresztellek téged, Atyának, Fiúnak és a Szentlélek. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Most kérném szépen egyrészt a tanító néniket, akik készültek egy-egy kedves meglepetéssel, hogy jöjjenek ki, illetve Lantos Éva és Kobolnicki Emese tanítónőnk, illetve Ábrahám Angéla hitoktatónk. Kérem, hogy jöjjenek ki, és akkor köszöntsék olimpiát.
Köszöntés helyett szeretnénk imádkozni olimpiával. Én imádkozom azokért, akikért ő szeretne, hogy imádkozzunk, és azokért, amikért szeretne. Lehet, hogy mi felnőttként kicsit mosolygunk rajta, de a gyereknek egészen más dolgok fontosak, mint nekünk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk veled. Olimpia nagyon örül, hogy itt van, köszönti a szüleit, és nagyon boldog. Imádkozunk a szüleiért, imádkozunk a testvéreért, a rokonaiért, akik eljöttek, a tanárnénikért, mindenkiért, aki szereti őt. Szeretnénk imádkozni a teknőseiért is, mert neki ők is fontosak, és azért, hogy a kutyus otthon ne vonyítson annyira, mert zavarja őket. Vigyázz ránk, kérlek, mindannyiunkra. Ámen.
szép gyülekezeti szokásunk, amíg Angila néni egy kis ajándékkal lepi meg Olimpiát, használt egészséggel, addig a 134. Zsoltár 3. verszakát készítsük ki, és kérem, hogy jöjjünk vissza ide középre, és forduljunk a gyülekezet felé, ezzel a 134. Zsoltár 3. verszakával köszönt ti a kedves családot, illetve Olimpiát. Gyülekezet. Kedves testvéreim, az ige hirdetése is készülve, hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva található Jónás próféta könyvében, annak a 4. részében. Köszönöm szépen a tudatos liturgiára való figyelést, az ige szakasz igen hosszú, foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg nyitott szívvel, nyitott lélekkel ezt az igét.
Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarsziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. és ott van a sok állat is. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megértését, megcselekvését, most imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Urunk, sokszor vitába szállunk veled, sokszor perlekedünk, pert indítanánk, mintha ellened. Köszönjünk, hogy te mégis, ha hűtlenek vagyunk, te hű maradsz, mert magadat meg nem tagadhatod. Ha nem is gondolunk rád, akkor is te gondolsz ránk, és körbeveszel szereteteddel. Köszönjük Istenünk ezt a csodát, ennek a csodálatosságát. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani minket, és így állunk meg előtted, bűnbánattal is, hogy mi az elmúlt héten, időben, korszakban nem mindig törekedtünk rá, hogy megszólítsunk téged, hogy veled éljük életünket. És így ennek fényében is kérjük, hogy most szólj hozzánk, hogy lépj kapcsolatba velünk szent lelked által, szólíts meg igéddel, hogy kimenve a világba tudjuk azt megélni, megcselekedni, hogy látván a jó cselekedeteinket dicsőítsék az Istent. Így kérünk, hogy te áld meg azt az alapot, amelyre szeretnénk építeni az életünket, amely te vagy Istenünk. Így kérünk, hogy légy jelen, szent lelkeddel, Isten tiszteltünkön. Amen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kedves testvéreim, ahogy ha látjuk tőlem, jobbra tekintünk, akkor rengeteg cserkészt láthatunk itt a gyülekezetben. Arra kérem, hogy közben jöjjenek ki a gyermekek a gyerek tanításra, és ma cserkész fogadalom tétel lesz, és ebből adódóan ma Lázár Csenge teológus hallgató cserkész fogja tartani a gyerek tanítást. Kérem, hogy őt is fogadjátok szeretettel. Egy kicsit lassan jön ki, de annál nagyobb lelkesedéssel és szeretettel. Jó, át is adom a szót.
Hát akkor most az én kezemet fogjátok meg, meg alkossunk egy hatalmas kört. Nem akadály, ugye? Igen. És köszönjünk egy hatalmasat, úgy, ahogy Péter bácsinak, illetve Andrásnak és Vandának is köszönni szoktatok. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most már nem nagy meglepetés elárulni, hogy ugye jobb oldalon ott van egy hatalmas cserkész csapat. Sokan vagyunk, nagyon boldogan. És amit látjátok, nagyon egységesek is vagyunk, itt egyenruhában, zöld nyakkendővel. Bizony, azért vagyunk itt ma, mert 7 új tagja lesz ennek a csapatnak, akiknek még nincsen fölrakva a nyakkendő a nyakukba. Biztosan ti is szívesen lennétek különböző csapatoknak a tagjai. Na fiúk, ti például egy-egy foci csapatnak, aki mondjuk Bajnokok Ligája döntőt nyer. Na van olyan csapat, ahol szívesen lennétek tagok? Na? Mondjad. Foci csapatnak, így van. Vagy lányok, valamilyen különleges tánccsoport, vagy zenekar. Van? Na mondjad. Úszó csapatnak, bizony. Egy jó kis világbajnoksági döntőt szívesen nyerni. Na mondja, Zsófi. Balett csoport, bizony. Nagyon-nagyon sok csoportnak vagyunk a tagjai, és most szerintem nem fogok nagy titkot elárulni, hogyha mindannyian megfordultok, és odanéztek a padokra, illetve a padokban ülő emberekre, jól forduljatok meg, és nézzétek meg jól az arcokat. Bizony mindenki nézzen körül, nézzétek meg az idősebbeket, a fiatal felnőtteket, az anyukátokat, az apukátokat, jól nézzetek körül, alaposan. Bizony látjátok, mennyien ülnek, és hogyha most visszafordultok, elmondok egy nagy titkot. Bizony itt, akik itt ülünk az Isten tiszteleten, mindannyian egy csapatnak vagyunk a tagjai. Tudjátok, hogy mi ennek a csapatnak a nagyon különleges vonása? Hogy bizony olyan vezetője van, aki, na kicsoda a vezetője ennek a hatalmas csapatnak, aki itt ül a padokban, itt áll. Na, tippek? Jézus, Isten, bizony. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. És ti, akik itt vagytok, és még lehet, hogy nem vagytok olyan nagyok, meg erősek, mint amilyenek a felnőttek, de bizony ti is ennek a csapatnak a tagjai vagytok, a legifjabb tagjai. Úgyhogy most, amikor kimentek a gyerektanításra, a vasárnapi iskolára, legyetek olyan büszkék magatokra, hogy egy ilyen tökéletes, szuper csapatnak lehettek a tagjai, aminek maga Isten a vezetője. Bizony, őre lehet számítani, meg lehet benne bízni, kérni lehet tőle, el lehet neki mondani a panaszaitokat. Mindenhol segít, ahol csak tud nektek, és bár pedig mivel Isten, ő mindenhol tud nektek segíteni. Úgyhogy most menjetek ki, legyetek nagyon büszkék, hogy ennek a csapatnak a tagjai vagytok, és várjátok, hogy majd egykor nagy, erősen ugyanezt elmondhatjátok majd a következő csapattagoknak is. Amen. Áldás békesség! Kedves gyülekezet, az igehallgatásra készülve, amikor a gyerekek pedig most lassan kifáradnak a vasárnapi iskolába, az igehallgatásra készülve énekeljük el fennállva a 228. dicséretünknek az első és a második verszakát. A 228. dicséretünk első verszaka eképpen kezdődik, Jehova, csak néked éneklek.
Felolvasott igeszakaszból, Jónás könyvének 4. fejezetéből a 9. verset olvasom. Ekkor Isten azt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nem olyan rég, de nem is közel, egy nagyjából egy éve, másfél éve voltam egy családi rendezvényen, nem nagyon szoktam ilyenekre visszaemlékezni, ilyen távlatokból, apró megjegyzésekre, ám mégis egy apró megjegyzés erről az alkalomról a mai napig erősen él bennem. Ez a következő mondat volt, amit egy fiatal lány mondott, azt mondta, na jó, ezt mindig emlegetni fogom neked, ezt soha nem felejtem el. Önmagában talán annyira nem is különös ez a mondat, hiszen talán viszonylag sokszor is használjuk ezt a mondatot, vagy ha nem is mondjuk ki hangosan, de talán sokszor megfordul a fejünkben. Ám ennek a történetnek az érdekessége mégis az, hogy ez a lány ezt egy 3 hónapos kisbabának mondta. És méghozzá azért, mert már harmadszorra vette fel aznap, és mindig sírt a kezében, és ekkor lett elege, és ekkor mondta azt neki, hogy ezt most már örök életedre emlegetni fogom, hogy te sírtál nálam. És én milyen megdöbbentem azon, hogy milyen sebezhető az ember, hogy mennyire apróságokon felkapja a vizet, olyan dolgok, amik igazából az élet nagysága szempontjából teljesen lényegtelenek, hát mégis mennyire komoly kitöréseket váltanak ki belőlünk. Persze olyan dolgokon is mérgelődünk és haragszunk, amik igazán komolyak, de sokszor kicsinyes dolgokon ragadunk meg, akadunk fenn, ahogyan az egyik kedves rokonom is tettem. És amikor haragszunk, amikor dacolunk, akkor sok hasonló mondatot mondunk mi is ki, hallottunk már talán mi is ilyeneket, hogy ezt nem felejtem el neked. Vagy aztán említhetnénk egy édesanyát, aki azért panaszkodik, mert szerint a férje vagy a kislánya rosszul ment férjhez, nem ahhoz ment hozzá, akihez kellett volna, és azt mondja nekem, hogy nem fogok ebbe belenyugodni. És valójában mindent megtesz azért, hogy ne is nyugodjon ebbe még véletlenül sem bele. Vagy, ahogy olvastuk a mai igében, ahogy Jónás is mondta, haragszon, mint halálig. Hányszor tudunk mi is így megsértődni és dacolni szeretteinkkel, és sokszor nem állunk meg itt, és nem csak a környezetünkkel dacolunk a szeretteinkkel, hanem Istennel szemben is ilyesmi érzelmek indulhatnak el bennünk, kimondva vagy kimondatlanul, de neki feszülünk Isten akaratának, és talán, mint a kisgyermekek, dacosan keresztbe tesszük a kezünket, összehúzzuk a szemöldökünket, és azt mondjuk, hogy nem felejtünk, hogy ez túlment minden határon, haragszom. És számomra ebben a történetben, amit felolvastunk, döbbenetes az, ahová Jónás merészkedik Istennel szemben, hogy azt mondja neki, haragszom, mint halálig, haragszom rád. És a mai prédikációnak a következő címet adtam, tök által homályosan látunk. Úgy értem ezt a kis szókapcsolatot, hogy sok mindenben különbözőek vagyunk, de abban mégis hasonlítunk, hogyha fájdalmaink, dacaink, haragjaink vannak, akkor ezekben a helyzetekben nem akarunk, nem tudunk, nem szeretünk tisztán látni. Ahogy Jónás is így volt ebben a felolvasott történetben, hogy ez a tök, ami neki árnyékot adott, ez különösen fontossá vált számára, és ennek az elvesztése teljesen elhomályosította a látását. Csak magára fókuszált, a környezetére, Istenre és a feladatára, ami igazából a célja és küldetése volt, arra nem figyelt. Annyit látott, hogy ami kellemes volt számára, az eltűnt. Eddig volt valami, ami árnyékot adott, most pedig már nincs, és ez teljesen elhomályosítja őt. A történteknek nem akarja sem az okát, semmilyen hátterét, sem az indítatását meglátni, csak a dac és a harag van benne Isten felé, és kimondja, haragszom, mint halálig. Nézzük meg, hogy miért is lehetett benne ez az óriási harag. Először nézzük meg azt, hogy vajon mi a kapcsolata Jónásnak ezzel a bokorral, ami kiváltja belőle ezt az óriási haragot Isten felé. Nyilván láthatjuk, hogy semmi komoly érzelem nem fűzheti őt egy bokorhoz, még azt sem mondhatjuk, hogy ő ültette volna, és ő locsolta volna, csak így tudom mondani. Tehát semmilyen komoly kapcsolata nem fűzte hozzá, csak egyszerűen kényelmet adott neki. És ezt a kényelmet, amit ő megtapasztalt, ez nehéz volt feladni, ezt az árnyékot, amiben ő hűsölhetett. Hogyha Jónás történetének egészét nézzük, akkor különös az, hogy Jónás mindig kívül állt a történéseken, hogy ő maga kevésszer volt aktív szereplője az életének, úgymond, amiben belepillantást nyerhetünk, hiszen Isten ad neki egy feladatot, ő elindul a másik irányba, ő abból is ki akarja vonni magát. Aztán felszáll egy hajóra, és amikor a hajó viharba keveredik, akkor ahelyett, hogy aktívan segítene menteni az életüket a többieknek, és a maga életét is menteni, elmegy a hajó legaljába, és elvonul. Nem igazán aktív szereplője a történeteknek, és itt a legvégén, a negyedik fejezetben látjuk azt, hogy igazából aktív szereplővé válik, hiszen már ez az esemény közel áll hozzá, ez megérinti őt, hogy elveszti azt, ami fontos számára. Hiszen kiülhet ez alá, a bokor alá, és nézheti azt, ahogyan Isten, amit ő várt is, Jónás várta is, hogy Isten majd elpusztítja a niniveiket, mint egy jópofa kis moziban ő ezt végignézheti a város határáról, az árnyékban. De most ez a dolog, hogy elvesztette ezt a bokrot, ez őt nagyon személyesen érinti, nagyon is közel csapott be a villám, és mélyen érzi ezt. Nem volt az övé, és mégis sajnálta, hogy elpusztult. És talán mi is ezért nem látunk a haragjainkban, a dacainkban tisztán, mert személyesen érintenek bennünket a dolgok. Mert ezekben az élethelyzetekben rólunk van szó, és azokról a dolgokról, amik nekünk kényelmet, biztonságot, boldogságot adnak. És hogyha magunkról van szó, akkor ki is tudna reális és objektív maradni? Azt gondolom, hogy talán senki. Mert mi is lemaradunk, vagy leragadunk maguknál a történteknél, kimondjuk, hogy soha nem felejtünk, hogy haragszunk, hogy dacolunk. És ilyenkor még ha egyértelműek is a másik szándékai, hogy miért, mit miért tett, vagy akár Isten szándéka is egyértelmű, akkor sem figyelünk ezekre. És itt is Jónás nem néz arra, hogy Istennek mi volt a célja azzal, hogy ő megkegyelmezett a Ninivében lakóknak, erre nem tekint, csak a saját veszteségét veszi alapul. És ilyenkor jól ismerjük ezt, nincsen racionális érv, amiért az ember hajlandó lenne egy kicsit felengedni a dühéből. Beszűkül a látásunk, és csak erre az egy apróságra fókuszálunk, ahogy Jónás is, hogy elvesztette ezt az árnyékot adó növényt. Aztán a másik dolog, itt Jónás egója mellett, az lehet, ami még szerepet játszik abban, hogy nem lát tisztán, hogy Isten nem azt cselekszi, amit Jónás elképzel, hogy majd Isten cselekedni fog. Látjuk, hogy mennyire szerette volna ő irányítani Istent. Szerette volna, ha úgy cselekszik, ahogy az neki megfelelő, hogy elpusztítja ezt az egész várost és annak minden lakóját. És Isten nem így cselekedett, és ez mélységesen kihozza őt a sodrából. Gondoljunk bele, talán nem vagyunk-e mi is sokszor így, hogy egészen pontos, végtelenül határozott elképzeléseink vannak arról, hogy kinek mit kéne csinálnia. Hogy mit rontanak el a szüleink, mit kéne a testvérünknek másképp csinálnia, mit kéne a gyerekünknek megvalósítani az életében. Komoly, előre eltervezett programjaink vannak, hogy mit kell tanulni, hogy mit kell csinálni, milyenek a jó lépések. Tudjuk azt is, hogy a párunknak hogyan kéne cselekednie, mit kéne csinálnia. Idegesít bennünket, hogyha a munkatársaink nem úgy lépnek, ahogyan azt mi szeretnénk. Idegesít az, hogy csak pár dolgot kéne másképp csinálniuk, és mennyivel könnyebb lenne az életünk, mennyivel kerekebb lenne a világ, de nem teszik pedig. Olyan egyszerű, mondjuk ki ezt sokszor könnyen. Nagyon jól meglátjuk azt, hogy kinek kivel kéne együtt lennie, kinek kivel miért nem kéne együtt lennie, ki lenne jó, ha összeházasodna, ki az, aki nem. Ennyire végletesen bele tudunk szólni mások életébe, és pillanatok alatt rendet vágunk ott, hogy pedig milyen könnyű lenne, ha így csinálná. És sajnos nem állunk meg itt, hanem sokszor Istennek is ilyen pontosan tudjuk, hogy mit kéne tenni az életünkben, hogy mit kéne nekünk megadnia, és talán azt is, hogy mit kéne másoktól elvennie. És Isten milyen jó, hogy nem ezek szerint a meghatározások szerint cselekszik, hogy nem azt veszi alapul, hogy mi mit gondolunk, hogy neki mit kéne cselekednie, hanem szuverén úrként úgy cselekszik, ahogy ő azt a legjobbnak látja. És ilyenkor az ember megdöbben, és sokszor talán, mint Jónás, megsértődik, hogy miért teszed ezt velem? Miért pont velem? Hát ennek nem így kéne lennie, pedig én annyi mindent megtettem, és mikor készültem, ismerősen csengett egy mondat a fülembe, hogy nem is értem, hogy miért tette ezt velem az Isten, hiszen én gyerekkoromban mindig lelkesen jártam a hittanórákra. Elképzelésünk van arról, hogyha én adok Istennek valamit, hogy eljárok a hittanórákra, akkor ő cserébe majd mit fog nekem adni. És akkor eszembe jutott egy rajzfilmből egy kisebb jelenet is, amit azt hiszem már elmeséltem a testvéreknek, de ide is nagyon illik, hogy akkor azt ábrázolja ez a rajzfilm, hogy egy férfi, egy CIA ügynök fegyverrel ront be Isten irodájába, a fegyvert a fejéhez szegezi, és elkezdi sorolni, hogy milyen követelései vannak. Azt hiszem, hogy kicsit drasztikusan ábrázolja ez a kis jelenet az ember, de sokszor mégis bennünk van ez az indulat, hogy szeretnénk, ha Isten úgy cselekedne, ahogy azt mi akarjuk. És itt a felolvasott történetben Jónás úgy érzi, hogy ő jogosan haragszik Istenre, mert azt érzi, hogy meghazudtolta őt, mivel nem teljesítette be azt, amit profétáltatott vele. És ráadásul testi bajok is gyötrik, hiszen az árnyék hiányában napszúrást kapott. Tehát Isten már másodszorra nem úgy cselekedett, ahogy ő akarta. De itt fontos látnunk azt, hogy nem az a kérdés, hogy van-e oka Jónásnak, hogy haragudjon Istenre, hanem az, hogy van-e joga hozzá. Lássuk azt, hogy mi emberek nem korlátozhatjuk az Istent, és én ennek nagyon is örülök, mert teljesen másképp néz neki a világ. Hogyha valaki az Isten és ember kapcsolatban korlátozhatna, az inkább Isten. Ő az, aki lekorlátozhatná az ember, de ő sem teszi ezt meg. Ő sem korlátoz bennünket, szabad döntést ad nekünk. Mi se korlátozzuk őt, nem is tudjuk. Aztán a felolvasott történet világossá teszi előttünk, az olvasók előtt azt is, hogy nem lehet az Istent irányítani, hogy nem tudjuk őt irányítani. És hogyha tovább megyünk, akkor egy harmadik okot is találhatunk, és azt hiszem, hogy ezt kezdjük úgy kifejteni, hogy feltesszük a régóta esedékes kérdést, hogy egy bor elvesztése kiválthat ekkora érzelmeket Jónásból? Picit olyan nevetségesnek is tűnik, hogy ugyan, hát kiszáradt egy bokkor, mindennapos dolog. És mégis ennyire drasztikus érzelmeket hoz elő Jónásból. Egy számára nem kívánt fordulat. És ugyanilyen a prédikáció elején is elkezdett történet, ott is egy kicsit nevetséges a szituáció, hogy egy 3 hónapos csecsemőnek csak azért ne sír a kezembe azt mondani, hogy örökre haragszom és nem felejtek el, nem felejtem ezt el neked, vagy az, hogy a gyermekem máshoz ment hozzá, mint akit én kigondoltam, ez ok arra, hogy ne beszéljünk soha többé. Mindegyik kicsit furcsának tűnik. Láthatjuk azt, hogy jelentősen túlreagálja az ember ezeket a helyzeteket, és itt Jónás is, maradjunk az ő példájánál, alapvetően túlreagálja ezt a dolgot. De miért is hozhatja ki belőle ez? Azt gondolom, hogy az lehet a mélyén, hogy régebbi sebeket hordoz magában, amiket még nem rendezett Istennel. Haragszik ezért a bokor miatt is, de igazából ez, ahogy mondani szoktuk, csak az utolsó csepp a pohárban. Tehát van ott már egy csomó minden, ami benne tüskeként ott van, de nem intézte ezt még el, nem tette még ezeket le Isten elé, és így az utolsó apróság kihozza belőle a robbanást, és ez sugárzik belőle, hogy ő nem tudta Istennek megbocsátani azt sem, hogy nem pusztította el a ninivejeket. És akkor utána még jön ez a bokor is, és itt tetőzik be Jónás. Nem egyedi eset, azt gondolom, mert sokszor mi is így vagyunk az emberi kapcsolatainkkal, hogy hordozunk régi terheket, régi sebeket, amiket nem beszéltünk meg a többiekkel, csak a szőnyeg alá söpörtük ezeket a helyzeteket, a fájó mondatokat, a megjegyzéseket, és ezeket nem rendeztük el, pusztán azért, hogy a családi béke megmaradjon. Csak ennek az a hátránya, hogy így nem a családi béke marad meg, mert az indulatok attól ott vannak bennünk, ott feszítenek minket, csak a családi béke eljátszott változata az, ami megjelenik ekkor. Így hordozunk magunkban mi is, tehát a sebeket, a felgyülemlett feszültségeket, és talán az utolsó apróságnál robbanunk mi is, amikor telítődik a pohár, és akkor robban ki az igazi veszekedés, és a többiek meg nem értik, hogy most ezen az apróságon, ezen a bokron, tényleg ezen van a hangsúly, ezen kell kiakadni, mert ott vannak még régi dolgok, amikről nem beszéltünk. A régi sebek, amik megmaradnak, és ezek is egyre jobban növelik a mi makacságunkat, a mi haragunkat. Láttuk tehát azt, hogy a haragunkban azért nem tudunk világosan látni, mert egyrészt személyesen érint bennünket a dolog, tehát a saját egónk az, ami érintve van. Aztán másodszorra, hogy mi irányítani szeretnénk Istent, és harmadszorra az, hogy régi sebek vannak még ezeknek a hátterében. Milyen jó, hogy ez a történet, Jónás története nem ér még itt véget, pusztán annál, hogy Jónás haragszik Istenre, hanem tovább megy. És amikor a proféta szívét már teljesen elönti a keserűség, amikor ő maga már érzelmileg olyan mélyen van, hogy nem is tudna Isten felé odalépni, akkor megtörténik egy kisebb csoda, az Isten odalép hozzá, és megszólítja. Ebben a begubózott, dacos, haragos állapotban is odalép az Isten az emberhez, és milyen kedvesen megkérdezi: Jónás, igazad van-e, hogy haragszol? Mennyi türelem, mennyi szeretet sugárzik ebből az egy mondatból? Nem haragosan lecsap, nem elveszi az életét, nem megbünteti, nem fenyegetések hangzanak el, hanem szeretetteljes kijelentés. Jónás, gondold végig, igazad van, hogy haragszol rám? Jónás még az életét is el akarta dobni ebben a helyzetben, de Isten mégis ilyen kedvesen lép oda hozzám. és elkezdi neki elmagyarázni Isten, hogy megértse, hogy miért cselekedett úgy, ahogyan, hogy miért nem bántotta a Ninivejeket, hiszen ők is a teremtményei, és őket is szerette, mint embereket. És azért volt fontos, hogy Jónás megjelenjen közöttük, hogy rátaláljanak újra az Istenre. És ennek a példáján, hogy elvette Jónástól a bokrot, szemlélteti is Jónással azt, hogy ha neked egy bokor, egy növény ennyire fontos, akkor miért gondolod azt, hogy nekem azok az emberek, akik ebben a városban éltek, nem fontosak? Ha te egy bokor miatt képes vagy azt mondani, hogy haragszom, mint halálig, hogy legszívesebben meghalnék, akkor mit gondolsz, mit érzek én, amikor arról beszélsz, hogy miért nem pusztítok el több ezer embert? Ezzel a kis történettel tanítja meg Jónást arra, hogy miért cselekedett Isten, még a legelső sértésben másként, mint ahogy azt Jónás eltervezte. Hogy mert szerette ezeket az embereket, és fontosak a számára. Megdöbbentő az, hogy Isten milyen türelemmel pásztorolja és tanítgatja itt Jónást, hogy próbálja őt kihozni a téves gondolataiból. A szerető szülő képe jelent meg itt előttem, ahogy valóban a gyermekéhez beszél, és megérteti vele azt, hogy mit, miért, hogyan csinálunk. És akár a tékozló fiú története is eszünkbe juthat, hogy valóban Isten így jön az ember elé, ilyen szeretetteljesen is. Ezt kérdezi csak, hogy valóban igazunk van-e, hogy haragszunk. Mennyire egyszerű kérdés ez, de néha mennyire nehéz kimondani. Sokszor nehéz mások felé nekünk embereknek is békülő szándékkal elindulni, és milyen döbbenetes az, hogy Isten lép először, hogy ő lép Jónáshoz, hogy ő szólítja meg, ő magyarázza meg a dolgokat, hogy már ne a homályban tapogatozzon, hanem valóban lássa az igazságot. Mekkora ajándék ez, hogy sokszor a haragunkban, a duzzogásunkban is Isten mellénk lép. Micsoda kegyelem ez tőle. És aztán a végszóval nincs vége ennek a történetnek, hiszen a könyv végén csak azt látjuk, hogy Isten befejezi a tanítást, viszont nagy hiányérzetünk jogos, mert Jónás válaszát nem tudjuk meg. Nem tudjuk meg, hogy mit válaszolt erre, haragszik tovább, vagy esetleg megbocsájt Istennek, vagy tovább kérdez, nem tudjuk, hogy hogyan reagál erre. És ez a kérdés most, ami itt van, hozzánk is szól, hogy érted már, hogy miért teszem az életedben azt, amit tettem, kérdezi Isten, és innentől ez a történet, ez a prédikáció már nem leírva folytatódik, hanem bennünk, mindenkiben saját magában, azzal, hogy mi mit válaszolunk erre, hogy mi hogyan lépünk tovább, hogy továbbra is elvakítanak-e bennünket az egóink, az elképzeléseink, a régi sebeink, vagy elfogadjuk Isten közeledését, és mi is közelebb lépünk hozzám. Így a történet vége rajtunk áll, hogy a hallottakat hogyan folytatjuk. Amen. Az ige hirdetésre feleletképpen énekeljük a 270. dicsérünk első két versét, ami így kezdődik: Légy csendes szívvel és békével. imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy a mai napon is megszólítottál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy te látod az életünket, látod a nehézségeinket, látod azt is, hogy sokszor mennyi mindent elrontunk, és sajnáljuk azt is, hogy dacolunk, haragszunk másokra, és legfőképpen azt, hogy ez sokszor feléd is megjelenik. Köszönjük azt, Urunk, hogy te ebben a dacban, ebben a haragban is hozzánk lépsz. Köszönjük neked a te végtelen türelmedet, köszönjük, hogy sokszor szinte, mint a gyermekeknek magyarázod el azt, hogy de mit miért cselekszel az életünkben, és talán mi még akkor sem látjuk. Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk nyitott szemeket, hogy valóban meghalljuk, és meglássuk a te válaszaidat. Köszönjük azt, hogy te, mint egy szeretett szülő lépsz közel hozzánk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy nem akarsz bennünket elveszíteni, nem akarod, hogy elvesszünk. Köszönjük, hogy te jelen vagy az életünkben, hogy vezetsz bennünket. Köszönjük valóban a családtagjainkat, akik közel lehetnek hozzád, és kérünk segíts, hogy tudjuk a velük kapcsolatos haragjainkat, dacainkat, mérgünket is letenni, hogy valóban békességben tudjunk élni, hogy valóban béke legyen közöttünk, és ennek ne csak az eljátszott változata, hanem a valódi béke jelenhessen meg az életünkben. Adulunk, hogy valóban így lehessünk csendes szívvel. Kérünk, Urunk, azokért is, akik az elmúlt időszakban fájdalmas dolgokat éltek át, akik elvesztették egy szerettüket, hogy valóban ezt a családot is te tartsd össze, és te mutasd nekik utat, te mutasd kiutat a fájdalomból, a nehézségből, így kérünk téged értük. Kérünk azokért is, akiknek a jövő héten lesz a temetés, hogy valóban velük is te légy, nekik is te mutasd utat. Emellett köszönjük meg, Urunk, azokat a jó dolgokat is, amiket azokkal tettél, akik a gyülekezetünkbe járnak, és akik nagy örömet élhettek át, értük pedig hálásak vagyunk ezekért az eseményekért. Köszönjük, Urunk, hogy te a mindennapi életünk része vagy. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyeiben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és most a cserkészek fogadalom tétele következik.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, Oliviát és családját, a cserkészeket, a cserkészszülőket, és különösen köszöntöm Virág András cserkésztisztet, aki idén is igent mondott a felkérésünkre, és ő fog segíteni nekünk kivenni a fogadalmat. Énekeljük el a cserkész indulót. Csapat, figyel! Tisztelegj!
Cserkészszel a fejjel a harson az öng, álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc, amilyen, katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemünk, s vidám dalunk.
Jó munkát!
jó munkát.
A 241-es Betlen Gábor cserkész csapat 27 cserkészsel és 2 újonccal fogadalomtételre felsorakozott. Kérek engedélyt a fogadalomtétel letételére.
Köszönöm, az engedélyt megadom.
Jó munkát.
Jó munkát.
Csapat pihány.
Próbálok nem egészen ilyen kiállás, hol vannak az újoncok. Megpróbálok nekik nem hátat fordítani. A cserkészet egy nagy játék, és ezt már párszor hallhattátok tőlem, amikor itt voltam kivenni a fogadalmat, ezt csak azoknak mondom, akik beavatottak. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem Bifi utolsó üzenetét hoztam el nektek, amely nem azt jelenti, hogy utoljára jöttem, ha hívtak még, akkor mostani álláspontom szerint szívesen jövök, hanem azért, mert olyan dolgokat fogalmazott meg Bifi ebben az utolsó üzenetben, ami így a fogadalomtétel előtt is megfontolandó, és nekünk, akik már néhány évtizede letettük a fogadalmat, szintén sokat jelent. Nem állt ezt mindig újra és újra gondolni. Kedves cserkészek! Ha valaha láttátok már a Pán Péter című filmet, emlékeztek, hogyan mondta el a főkalóz búcsúbeszédét minden alkalommal. Attól tartva, hogy amikor eljön a halál órája, nem lesz már ideje a búcsúra. Így áll a helyzet velem is, és bár nem haldoklom, most én is búcsúüzenetemet akarom elküldeni nektek. Emlékezzetek arra, hogy ez az utolsó üzenet, amelyet tőlem valaha kaptok, vésétek hát jól az emlékezetetekbe. Nagyon boldog életem volt, és azt akarom, hogy a tiétek is az legyen. Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok legyünk, és élvezzük az életet. Csak hogy a boldogság nem gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből, és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiúkorotokban, lánykorotokban egészségessé és kitartóvá fejlesztétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek, és élvezni tudjátok az életet. A természetismeret megmutatja számotokra, hogy mennyi teljes szépségű, különleges dolgokkal látta el Isten boldogításunkra a Földet. Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok, és használjátok fel a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne a borúsat. Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok. Úgy, amikor eljön a halálotok órája, boldogan halhattok meg abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, amit tőletek telt. Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz, akkor is, ha már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket. Barátotok, Robert Baden-Powell. Számomra két fontos és most kiemelendő üzenete van ennek a levélnek. Az egyik fontos dolog az a boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy ifjú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesztétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet. A cserkészet kiváló alkalom arra, hogy nagyon sok mindent, ami az életben előfordul, azt ki tudjuk próbálni. Közösségben élünk, együtt építkezünk, összeveszünk, aztán kibékülünk, örök harag holnapig, és meg tudjuk egyszerűen kezelni mindazt, ami szembe jöhet velünk. És mindezt úgy, hogy nincsen tétje a dolognak, mert egymás között vagyunk, barátok között vagyunk. Isten szeretete mindenkor körülül el bennünket, akár a cserkész testvéreink által, akár ha csak kimegyünk az erdőbe, ott a madárfügyben, a zöld levélben, mindenben őt megtaláljuk. Éljünk ezzel a lehetőséggel, nem mindenkinek adatik ez meg. A másik, ami fontos, hogy élvezni tudjátok az életet. Tehát Isten nem azért adta nekünk ezeket a 10 parancsolatot és Bifin keresztül a 10 cserkésztörvényt, hogy ezek ilyen iszonyat szorosan egy kis katujába bezárjanak bennünket, frusztráljanak, hogy Jézus Mária, hanem azért, hogy ez az egész felszabadít bennünket, mert tudjuk, hogy a többiek is betartják az ígéretüket, és ezek szerint a szabályok szerint élnek, akik most itt így vagyunk, és letettük a cserkész fogadalmat. És ezt mindenki más is tudja, hiszen a cserkész név az egy márkajelzés, az egy védjegy, Ha azt mondják, hogy cserkész vagy, akkor tudják, hogy egyenruhában nem tehetnek, hogy nem adod át a helyedet a buszon. Bármennyire fáradt vagy, és nagy a cucca hátadon. Egyenruhában nem teheted meg, de nem csak egyenruhában. Ez az egyenruha a fogadalommal örökre, mélyen, mindig rajtatok lesz, és ettől nem fogtok tudni szabadulni. De még adok egy kis időt nektek, hogy végig gondoljátok, valóban szeretnétek-e, akartok-e cserkészek lenni, és a 10 cserkész törvényt is még magatokra ölteni, de hogy végig tudjátok gondolni, és mindannyian újra-újra végig tudjuk gondolni, emlékezzünk rá, hallgassuk meg a 10 cserkész törvényt.
A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész minden cserkész testvérének segít.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kímélő emlőjének.
A cserkész feljebb valóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész virág és meggondoló.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta.
Hallottátok a 10 cserkész törvényt, szeretnétek-e cserkészek lenni, szeretnétek-e e szerint rendezni az életeteket? Én Virág András.
Én Róta Cecília.
Én Súrján Anett.
Én Mátárek Mocsenge.
Fogadom.
Fogadom.
Hogy híven teljesítem kötelességeimet.
Hogy híven teljesítem kötelességeimet.
Melyekkel Istennek.
Melyekkel Istennek.
Hazámnak.
Hazámnak.
És embertársaimnak tartozom.
És embertársaimnak tartozom.
Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.
Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.
Ismerem a cserkész törvényt.
Ismerem a cserkész törvényt.
És azt mindenkor megtartom.
És azt mindenkor megtartom.
Vigyázz! Most pedig megkérem az őrsvezetőt, hogy kössön fel a nyakkendőt az újonnan fogadalmat tett cserkészekre, és utána a hagyományos cserkész köszöntéssel köszöntsük őket. Csapatpihenj!
Jó munkát!
Jó munkát!
Cserkészfestére, amit fogadnak!
Cserkészfestére, amit fogadnak! Jó munkát!
Jó munkát!
Cserkészfestére, amit fogadnak!
Cserkészfestére, amit fogadnak!
Jó munkát!
Jó munkát!
Jó munkát! Jó munkát! Cserkészfestére, amit fogadnak! Cserkészfestére, amit fogadnak! Jó munkát!
Köszönöm szépen!
Most pedig hallgassuk meg a gyülekezeti életünk hirdetéseit. Amint azt láthattuk, ma a mai Isten tiszteletünkön cserkészfogadalomtétel volt, ehhez szorosan kapcsolódik, hogy Isten tisztelet után egy kis szeretett vendégségre várnak bennünket a cserkészek itt a gyülekezeti teremben. Biztatunk mindenkit, hogy maradjon itt, egy kicsit tudunk személyesen is beszélgetni. Délután 4 órától a kisifi tartja alkalmát, 5 órától pedig ajtónyitó istentisztelet lesz a Demjén István Református Általános Iskolának, a tanulóinak, a tanulók szüleinek, tanárainak, dolgozóinak. Hétfőn 6 órától kóruspróba lesz, a heti alkalmaink a megszokott rendben lesznek megtartva. Annyit emelnék még ki, hogy szombaton 10 órától hittanóra lesz, illetve 9 órától lelkesen várjuk a férfiakat a templom kertbe fű- és sövénynyírásra. Szombaton este 6 órakor pedig zsoltáros istentisztelet vespera lesz. Jövő hét vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz az óvodások kibocsátó istentisztelete, és a megszokott rend szerint úrvacsora lenne, de most hirdetjük, hogy az óvodások miatt egy héttel későbbre raktuk, tehát úrvacsora nem lesz, csak 2 hét múlva. A mai istentiszteleten Forris István presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük neki a szolgálatot. Szintén ma megkereszteltük Sípos Olimpiát, Sípos Gyula és Horváth Patrícia gyermekét. Isten áldásával köszöntjük őket az iskolánk első friss lelki gyümölcseként a gyülekezetben. Ezen a héten kísérték végső földi útjára Szabó Katalint, 60 éves korában elhunyt testvérünket. A vigasztalás igéit Ézsaiás 40. fejezetéből a 27.-29. versei alapján hirdettük. Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Még egyszer a hirdetésekben is szeretettel köszönjük az Úrra fogadalmat tett cserkészeket, és átadom a szót Gézának, a gondnokunknak.
Kedves testvérek, pénteken és szombaton, 9-től délig az óvodába és az iskolába szeretethit programon vettünk részt. Köszönjük a lelkes munkát mindenkinek, különösen Ábrahám Angéla hitoktató főszervezőnknek. Még ma is tart a Református Zenei Fesztivál. Ennek keretében nagyon sok program lesz a Kálvin tér környékén és a Rádai utca környékén. Ezek közül kiemelkedik számunkra, hogy a Rádai utca 28-ban a díszteremben, egyházkeleti díszteremben ma este 6 órakor lép fel a kórusunk. Szombaton, nem 9-kor, hanem 8-kor kezdődik a templomkertbe a fű és sövénynyírás, amire nemi szereptől függetlenül mindenki szeretettel várunk, de azért alapvetően ez férfi feladat. Aznap szombaton tehát az erdélyi gyülekezet az egyházi jövőkép jegyében rendezi meg alapító lelkésze édesapánk 80. születésnapján konferenciáját. Reggel 9-kor a budafoki temetőben lesz megemlékezés, amit Nagy Péter lelkészünk tart. Június 4-én egyházmegyei közgyűlés lesz, ezért a júniusi presbiteri gyűlés június 11-én kerül sorra. Hittantáborok sora lesz a nyáron. A 6 és 16 éveseknek július 1 és 6-a között Mátraházán, Ábrahám Angéla hitoktatónál lehet rá jelentkezni. A konfirmandusoknak és a most konfirmáltaknak, azaz a kisifinek, július 21-23-a, tehát vasárnap 2 között lesz ifjúsági tábor Pilismaróton, jelentkezni Csűrös Varga Vandánál. A gyülekezeti tábor pedig augusztus 12-e és 17-e között Berekfürdőn jelentkezni Pap Tamás presbiternél lehet. A adó szakasz már elmúlt, de így utólag is reméljük, hogy többen javasolták egyházunknak, illetve alapítványunknak, illetve kérem a testvéreket, majd figyeljenek oda, hogy jön-e vissza jelzés a NAV-tól, és ha esetleg az jön, hogy valamiért nem tudnak adni, akkor feltétlenül menjenek utána, mert minden évben van néhány ember, akinek azt írják vissza, hogy az alapítvány nem kaphatja a támogatást, de valahogyan mégis megérkezik egy jelentős összeg. Tehát itt általában a NAV-nál van adminisztratív hiba, amit fontos helyre tenni. És végül, de nem utolsó sorban, megjelent a hírlevelünk, akinek még nincsen, az vigyen magával, illetve még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, hogy szeretett vendégségre nem csak a szülőket és a cserkészeket várjuk, hanem mindenkit, aki itt van közöttünk, különösen azokat, akik először vannak itt, és nyugodtan szólítsanak meg bárkit ebben a közösségben. És hát amíg átérünk esetleg körbe a gyülekezeti terembe, addig a kijáratnál pólókat is lehet kapni, most itt van a nyár, és egy nagyon szép gyülekezeti pólót érdemes fölvenni. Köszönöm szépen, és még egyszer én is köszöntöm a cserkészeket.
Az áldásvételre készülve énekeljük a 446. dicséretünk mindkét versét.
Thank you.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen.